Hadd köszöntsem a testvéreket és a vendégeket ezen a világegyetemi előadáson, amelyet Vicián Zsófia testvérünk fog tartani a fentlátható címmel. Mielőtt azonban a Zsófi testvérünk kijönne és ezt elmondanám, azért hadd olvassak a testvéreknek a Bibliából, Péter leveléből, ami így hangzik. Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Egyetlen egy szóról szeretnék itt beszélni, ugye így hangzik, mint engedelmes gyermekek, ugye ne igazodjatok a korábbi vágyaitokhoz, az engedelmesség. Mi a feltétele az engedelmességnek? Két nagyon egyszerű feltétele van. Az egyik az, hogy ha valaminek engedelmeskedni akarok, hát ugye ott nyilván először el kell hangoznia annak, hogy minek engedelmeskedjek. Ha mondjuk akár az édesapám, édesanyám mondjuk kitalál valamit, mond nekem valamit, hogy legyek ezt és ezt, csináljam meg, engedelmeskedjek neki, hát ugye először meg kell halljam azt, amit ő mond nekem. Ha a feleségem kitalál valamit, akkor először azt is meg kell halljam. Ugye a konyhából mondja nekem, akkor azt nem feltétlenül fogom meghallani, ugye én félfűre süket vagyok. Tehát az engedelmességnek az egyik előfeltétele az, hogy el kell hangoznia valaminek, hogy ehhez legyél engedelmes. Lelki téren is ez így működik, testvéreim, hogy lennie kell egy felületnek az életünkben, ahol Isten meg tud szólalni, ahol tud beszélni. Ha Isten nem tud megszólalni az életünkben, a szívünkben, nem tud beszélni, akkor ott nyilván nem tudunk engedelmeskedni sem. A másik feltétele, ez pedig egy, inkább így fogalmaznék, egy szívbéli hozzáállás ahhoz, a valakihez, akinek engedelmeskedem. Ugye itt is van különbség, ugye, ha a feleségem mond valamit, vagy egy másik asszony testvér mond valamit, ugye a kettő között van különbség. Azért van nagy különbség, mert hát ugye a feleségem az más szinten mozog. Ha ő mondja, akkor neki azt mondom, hogy nagyon szívesen megteszem, mert ugye téged szeretlek. Ha egy másik ember mondja mondjuk ugyanazt a dolgot, akkor hát kétszer is meggondolom, hogy hát igen, jó, de hát ezt is meg kell csinálnom, azt is meg kell csinálnom, és hát talán harmadszor esetleg eljutok oda is, amit mondasz. Tehát az engedelmességhez hozzátartozik az is, hogy hogyan viszonyulok ahhoz az adott személyhez. És bizony, amikor Isten szólít bennünket, vagy megszólít bennünket, és mond nekünk valamit, akkor hogyan tudunk neki engedelmeskedni? Ugye ez egy nagyon jó dolog, hogyha már meg tud bennünket szólítani, de egy még nagyobb dolog az, hogyha már van bennünk egy vonzalom Isten felé. És ez a vonzalom egyetlen egy dolgon keresztül lehetséges, ez úgy, hogy ő a kereszten az életét adta érettünk. Meghalt érettünk. És amikor ő meghalt a kereszten érettünk, akkor ezt a hatalmas nagy szeretetet indítja el a szívünkbe, hogy Uram, nem értem, nem tudom, hogy miért tetted mindezt, és még most is teljesen méltatlan vagyok erre az egészre, de nagyon köszönöm. És nagyon hálás vagyok ezért neked. És amikor szólsz, Uram, én megyek és engedelmeskedem. Tehát ez a két feltétele is. Hadd bátorítsam erre a testvéreket, hogy elsőrenden vegyék észre, lássák meg Istennek a kegyelmét, ahogyan kegyelmezett a testvéreknek, méghozzá úgy kegyelmezett, hogy meghalt a testvérekért, és legyen olyan felülete a testvéreknek az életükben, ahol Isten tud szólni, és aztán így tudnak engedelmeskedni. Bátorítom erre a testvéreket, így legyenek szentek, ahogyan a mi atyánk is szent. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked minden egyes alkalomért, és minden egyes percért. Urunk, hálásak vagyunk azért, amikor egyetlen egy szavaddal erődítményeket rombolsz le az életünkben. Amikor olyan, mintha a szívünkhöz szólnál, szíven ütnél bennünket. Hálásak vagyunk ezért, Urunk, és könyörgünk azért hozzád, hogy ebben ne szűnjünk meg. Ne szűnjünk meg abban munkálkodni, hogy először mindig leülünk, és a te akaratodat keressük, és szeretnénk, hogy szólj ilyen hatalommal. Urunk, könyörülj akár a személyes csendességünkön, könyörülj akár az Isten tiszteleteinken, alkalmainkon, hogy ott te szólalj meg ilyen hatalommal és ilyen erővel. És könyörgünk, Urunk, akár a világegyetemi előadásokért, hogy ott is te szólalj meg, ott is, amit mondani akarsz, nekünk, Urunk, azt tudjuk forgatni a szívünkbe. Tudjuk, Urunk, hogy más oldalról világítasz meg dolgokat, de, Urunk, könyörgünk azért, hogy te szólalj meg ezeken keresztül is. Könyörgünk akár az előadókért is, az ő szívükben is te munkálkodj, el tudják mondani azt, amit rájuk bíztál, és így tudjunk mi is épülni az elhangzottakon keresztül. Így könyörgünk, Urunk, ezért a mostani alkalomért is. Te szólalj meg, Urunk, te építs bennünket.
Amen.
Akkor át is adom a szót. Gyere, kérlek.
Hát szeretettel köszöntök én is mindenkit, hogy hallgattam ezt az állítatot, próbáltam azt kigondolni, hogy az engedelmesség és a fák az hogyan tud összefüggni. Most első körben az az ötletem, hogy az engedelmesség az mindenképp nagyon kapcsolódik Ábrahám személyéhez az Ószövetségbe, és Ábrahámról lesz szó az előadásban, tehát ennyiben tudom összekapcsolni a kettőt. Amikor ezt a felkérést kaptam erre a előadásra, akkor egyből azt mondtam, hogy persze, persze, aztán amikor elkezdtem rá készülni, akkor rájöttem, hogy ez nem is olyan egyszerű erről beszélni, és hát a cím is végül is akkor alakult ki. Ugye a könyv, az egész előadásnak az apropója volt, amiért Miklós megkért arra, hogy tartsak előadást, ez a könyv, ami megjelent, a Budapesti Fák Kérekbe Zárt Történelem, és a cím is tulajdonképpen erre reflektál, de már előre bocsátja azt, hogy mire lehet számítani itt a következő egy órában körülbelül. Én arra szeretném invitálni a hallgatóságot, hogy egyrészt tegyünk egy virtuális helytörténeti sétát, tehát itt a környéken, második kerületben járjuk be a környező utcákat, és nézzünk meg néhány szép zöld területet, fát. Másrészt egyúttal ez a séta legyen egyfajta ilyen belső lelki séta is, hiszen ez majd el fog hangzani, hogy ezek a fák, ezek a növények sokféle gondolatot elindíthatnak bennünk. És ahogy állítottam össze a képeket, még egy további cél is, vagy hát számomra egy további előny is megmutatkozott, hogy ezeken a képeken többnyire zöld lomban látszanak a fák, és ez annyira jól esik most így február közepén, hogy zöld leveleket látni a képeken, vagy remélem, hogy a hallgatóságnak is ugyanilyen jól fog esni, hogy egy legalább a képeken meleg van, és mert jó idő, és tavasz, nyár. Ugye hát a minden történet onnan indul, hogy a teremtés történettől elindulunk, és hát ugye a fákról beszélünk, akkor hát hol van először fa a Bibliában, rögtön a Biblia első lapján, ugye ott van az Édenkertben a fa. És hát épp ezért minden bűnesetet ábrázoló festményen is szerepel egy fa. Tehát az az egyik legtöbbet ábrázolt növényféleség, azt hiszem a bibliai tárgyú képeken egy fa. Tehát hogy ez mindig ott van, mindig középpontban van ráadásul. Igen, hát én is gondoltam már rá, nem tudom, hogy jobban látszanának akkor a színek. Hát. Ezt egyébként a édesapámnak az előadásából vettem ezt a gondolatot, hogy ő beszélt a teremtés történetről, és ugye az egész teremtés történetben megjelenik a növényeknek a teremtése, illetve az, hogy az embernek mi a feladata. És itt a, hát most valamivel jobb, nem? Vagy nem sokkal, de még jobb? Jó. Szóval, hogy ugye, ahogy azt ki is vetítettem, hogy a 1 Mózes 2.9-ben ezt olvassuk, hogy sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót, és az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és rossz tudásának fáján. És hát ugye ebből azt emelném ki, hogy a fáknak mi a szerepe, egyrészt haszonnövények, tehát itt van ez, hogy eledelre jók, ugye, de hogy másrészt viszont szemre kívánatosak, tehát hogy úgy tűnik, hogy a fáknak kettős funkciója van már eredetileg a teremtés történetben is, hogy egyfelől haszonnövények, másfelől viszont a gyönyörködtetés szolgálják, tehát kifejezetten azért is vannak a fák, hogy szemre kívánatosak legyenek, és gyönyörködjük bennünk. Ugye a teremtés történet alapvetően a művelést és az őrizést szabja az ember feladatául. A föld istené, az ember tulajdonképpen egy bérlő, vagy egy hasznosítója Isten földjének. És azt hiszem, ez az alapvetés, amivel érdemes a fák, a növények felé fordulnunk, hogy nem a miénk, nekünk ez az őrzés és művelés a feladatunk, és a gyönyörködés bennünk, és hát ezzel a alapállással próbáltam én is megközelíteni ezt a témát, és megmutatni azt, hogy most akár a mai előadásban is, hogy mire kell vigyáznunk, illetve mit kaptunk ilyen gyönyörűségül Istentől. Tehát ez a kettős haszna van, vagy kettős jelentése is lehet a fáknak, hogy vigyázz, nekünk is feladatunk van, de hogy nagyon sokat kaphatunk is, hogyha rájuk csodálkozunk. Kicsit nem akarok ebben nagyon-nagyon belemélyedni, de csak egy gondolatnyit arról, hogy hogyan jelennek meg a fák mégis a Bibliában, hogy erről lássunk valamit, mert ez egy hatalmas téma lenne egyébként, egy külön előadást is megélne. Ugye azt mondtam előbb, hogy a teremtés történetnél ott vannak a középpontban a fák mindenképpen, de természetesen nem a fa van középpontban, ezt a Biblia nagyon hangsúlyozza, hogy a fa az semmiképpen nem istenség, hanem Isten teremtménye. És ezt azért hangsúlyozza, mert az a kulturális közeg, amiben a zsidóság élt, a környező népek vallásaiban nagyon gyakran felbukkantak a szent fák, ligetek, és ezeknek a kultusza. Itt ez a néhány bibliai rész mind erre utal, a Mózes 5. könyvéből, vagy a Hóseási proféciában tulajdonképp minden részlet erről szól, hogy ne kezdjék el szentként tisztelni a fákat, ne kezdjék istenségnek tekinteni a fákat, hanem mindvégig legyenek a zsidók, és hát mi is tudatában annak, hogy ezek teremtmények, és nem istenségek. Tehát tulajdonképp, mint az idegen kultusznak a fái jelennek meg. Ugye itt az első részletben arra is szólítja föl Isten népét, hogy rombolják le ezeket az oltárokat, és égessék el a szent fákat. Vagy a második részlet, vagy a 16. versben, ott pedig azt olvassuk, hogy ne ültess magadnak semmiféle szent fát. Tehát, hogy ez kifejezetten a fáknak az ilyen típusú vallásos tiszteletét és hódolatát, azt tiltja a Biblia az ószövetségi időkben is. Egyébként a képen egy pisztácia fa van, egy 250 éves atlanti pisztácia, ami az egyik ilyen tipikus szent fája volt ezeknek a környékbeli népeknek, ez a Negev sivatagban nő egyébként. És hát itt egy kicsit azért érzékelhetjük azt, hogy ezen az iszonyatosan kopár tájon mekkora kincs, és milyen csoda egy ilyen zöldelő nagy lombufa. Ha tovább megyünk egy kicsit az időben, nem csak a kánaáni népeknél látjuk ezt a fa tiszteletet, hanem hát gyakorlatilag minden nagy kultúrában benne van a fáknak a tisztelete valamilyen módon. Hát én itt csak felszólalásként mondtam, hogy a görögök, kelták, germánok, magyarok. Erről is hosszan lehetne beszélni. Ugye a görög kultúrában például a Zeusnak volt szent fája a tölgyfa, és ez a dodonai jóshelyről egy fotó, ahol a szent tölgyfának a zúgásából jósoltak valamilyen módon, tehát óriási tisztelet övezte, de hát sokat lehet hallani a kelta fa tiszteletről, a kelta életfa vagy világfa motivumok, manapság egyébként nagyon sok helyen megjelennek. Ugye ez a kelta mitológiában is valami fajta körforgást, az életnek a nagy körforgását jelentette, a gyökérzet és a lombnak a harmóniáját, és még sok minden olyan dolgot, amivel egyébként hát egyet is érthetünk, vagy szép gondolatok, de hát nyilván nem a biblikus gondolatok. És hát a magyar, ugye a germán mitológiában is sokfajta megjelent, egyébként indiai vonatkozásai is vannak, a egyiptomi mitológiában is, tehát tényleg minden nagy kultúrában ott van. Amikor a kereszténység terjedni kezd Európában, és az első misszionáriusok próbálják a keresztény hitet terjeszteni, akkor nem ritka ez, hogy szent fákat, ligeteket vágnak, kiégetnek el. Hát aztán ezért cserébe sokszor a germánok a misszionáriusokkal is hasonlóképpen bántak. De hogy ez az európai kultúrában nagyon, nagyon jelen volt. És hát ugye a mi kultúránkban is itt lent egy életfa ábrázolás van, ami egy 19. századi paraszt faragvány egyébként, ilyen csontfaragvány. Tehát, hogy ez az életfa, mint gondolat, mint világfa gondolat, ez ugye a magyar népi kultúrában is nagyon jelen volt, és valószínűleg ilyen pogány gyökerei voltak. Hát igen, szóval ezt hosszan lehetne sorolni, hogy hol minként jelent meg. Ugye a fa, ezen most egy kicsit tovább lépve, ugye azért is jelenik meg a vallásokban valószínűleg, mert egy nagyon alapvető, nagyon látványos szimbólum. A fa gyönyörködtet és egyúttal tanít is, és egyfajta jel lehet, ami valamilyen módon megállít minket és elgondolkoztat pusztán a létével, a nagyságával, azzal, ahogy zöldel. Ugye, ha próbáljuk így összeszedni a fához kapcsolódó fogalmakat, például ugye a családfa, az, ami egy tipikus ilyen ábrázolási módja tulajdonképpen a generációk egymás utánjának, vagy hát az emberi életet szokták hasonlítani, ugye nem ritka ez a szokás, hogy amikor születik egy gyermek, akkor ültetnek neki egy fát, tehát ez is így összekapcsolódik. De akár mondjuk a Csontvárinak ez a képe bizonyos értelmezések szerint, ugye a magányos cédrus az a kicsit a magyar sorsot, vagy a magyarságnak a szimbóluma is lehet ez, tehát hogy nagyon-nagyon sokféleképpen gondolhatunk a fákra. És hát én is így tulajdonképpen, amikor most ezután a fákról fogok beszélni, akkor egyfelől szeretném megmutatni a kerületnek érdekes helyeit, tehát azt, hogy ténylegesen mit látunk, történetileg valóságosan mit látunk. Másrészt azt, hogy ez milyen gondolatokat, milyen asszociációkat indíthat el bennünk, vagy legalábbis bennem, miket indított el, illetve hogy milyen bibliai vonatkozásai lehetnek esetleg ennek. Ugye rögtön, hogyha képzeletben kilépünk itt az ajtón, akkor a kertben, a templomnak a kertjében van most már csak egy nagyon szép cseresznyefa, idős cseresznyefa. Ugye ennek én nem, erről nem írok a könyvben, meg nem jártam ennek még utána. Ugye látszik azon a építés után készült régi archívképen, hogy nincs rajta még a fa, vagy olyan csemete, hogy még nem tudjuk nagyon kivenni ezen a képen. De nyilván, hogyha itt az archívumban végignéznénk a képeket, akkor szép lassan kirajzolódna azt, hogy mikor ültették el ezt a két cseresznyefát, hogyan nőtt föl. És hát ez például a 90-es években már ilyen hatalmas idős cseresznyefák voltak, és ugye az egyik az még most is megvan, tehát hogy érdemes már rögtön itt a kertben rácsodálkozni arra, hogy milyen értékek vannak itt. És hát, hogyha azt ígértem, hogy egyből az asszociációk is, tehát hogy a cseresznye virágzás általában itt a gyülekezetben a konfirmációval kapcsolódott össze, ezt én a saját konfirmációs albumomból, vagy az albumból fotóztam ki, akkor én konfirmáltam. És hát ugye érdemes ezen elgondolkozni, hogy ahogy a cseresznye virágzásnak az az értelme, hogy aztán az gyümölcsöt hozzon, és ott legyen a fán az édes cseresznye, hogy vajon a konfirmáció beérik-e ilyen gyümölcsé, és azok, akik mi rengetegen konfirmáltunk, valami 80-an, vagy nem tudom, hogy abból hányan vannak azóta, vajon még az Isten közelében, hogy érett-e gyümölcsé ez a virágzó indulás itten a gyönyörű virágzó fák alatt. Esetleg a fákat látva ezen érdemes elgondolkozni. Aztán, ahogy tovább megyünk, kimegyünk itt ugye a Nagyajtai utcán, akkor rögtön a Szilágyi Erzsébet fasorba érünk ki, és hát tulajdonképpen ez itten a gyülekezetünknek a legközelebbi környezete. Ugye a Szilágyi Erzsébet fasor egy nagyon ősi út. Az első említést, amit találtam, az 1333-ból van, tehát valóban tényleg nagyon régen, de valószínűleg még annál is régebbi útvonal. Ugye egy természetes útvonal lényegében az ördögállók mellett haladó út, ami valamikor a régi Nyék, illetve Hidegkút falu felé vezetett, illetve itt az elágazásnál ugye Budakeszi, és előtte még Budaszentlőrinc településhez. Tehát itt sorakoztak a falvak, Budáról kiindulódak, tehát ez egy nagyon ősi út volt. Maga a név elnevezés is se véletlen. Szilágyi Erzsébet bérelt itt egy majorságot, és évtizedekig, vagy több mint egy évtizedig lakott itt. Illetve hát ugye a Mátyás királynak a híres vadászkastélya is ennek az útnak a mentén, ugye aztán a Budakeszi úton, vagy a Üvesvölgyi úton van. Igazából az útnak a jelentősége az a városiasodással, Pestnek, Budának a felnövekedésével lett még nagyobb, hiszen az emberek elkezdték keresni a kikapcsolódást, a poros, zsúfolt városból legalább hétvégén szerettek volna kimenni a zöldbe, és ez volt az egyik kedvelt útiránya, hogy a híres budai vendéglőkbe ki lehetett jutni. Már 1868-ban egy lovasút vonal indult itt, tehát nagyon korán, és ugye aztán ennek lett ezen a nyomvonalon lett épült később az híres 58-as villamos, és 1900-ban pedig a 56-os villamosnak a nyomvonala is megvolt, tehát hogy nagyon hamar volt egy összeköttetés a belvárossal. És hát ahogy ezek a villamosvonalak épültek, akkor rendezték ezt kertészetileg is, ezt az utat, akkor valószínűleg a századfordulón, tehát az 1900 körül történhetett meg az útnak a fásítása, vagy hát a rendezése. Gesztenyefák vannak eredetileg ugye a Szilágyi Erzsébet fasorban. Valószínűleg ez egy nagyon kedvelt faj volt akkoriban, vagy platánt, vagy gesztenyefát ültettek általában, vadgesztenyét. Valószínűleg itt azért a vadgesztenyére esett a választás, mert ez egy hűvösebb, nedvesebb klímájú hely volt, és a vadgesztenye ezt jobban bírja. Meg hát nagyon látványos fa, ugye egy gyönyörű nagy levelei vannak, tavasszal fantasztikus a virágzás, tehát ez egy nagyon kedvelt fasor fa volt. És hát tulajdonképpen ennek még bizonyos részleteit ma is láthatjuk. Sajnos épp ma láttam itt, nem messze a templomtól, hogy az egyik idős fát ki kellett vágni. A közepe már korhat volt. A legösszefüggőbben még ebből az eredeti gesztenye fasorból a Szép Ilonánál vannak részek, és a Moszkva tér, vagy hát Célkámán tér végénél van még idősebb, néhány idősebb fa, de hogy sajnos az 1970-es, 80-as években a egyre nagyobb forgalom, illetve a kábelfektetések, az útszélesítés, ezek mind megtizedelték ezt a fasort, és hát az végső csapást a aknázó moly mérte rá, ami a 90-es évek elején jelent meg, és hát azóta sajnos ugye látjuk ezt a korai levélszáradást ezeken a fákon, tehát hiába permetezik, vagy gondozzák, sajnos azért ez nagyon sok fának legyengíti az immunrendszerét, és hamarabb tönkre mennek. Időnként pótolják, vagy látjuk azt, hogy pótolják ilyen pirosas virágú vadgesztenyékkel, az ellenállóbb az aknázó molynak, tehát azért ezekkel pótolják. Illetve a 90-es évek elején volt egy kezdeményezés, hogy a fogaskerekű vasúttól a Szélkámán térig tartó szakaszon teljesen új fasor telepítés történt, egy kőris fasor van ott. Ugye itt a képeken, a archív képeken látszik, hogy milyen volt ez mondjuk úgy a virágában, vagy amikor a legszebb volt ez a fasor. Ugye itt körülbelül olyan 60 éves fák vannak. És hát itt zölden, itt a Wallenberg szobornál, itt vannak idősebb példányok még a régi fasorból, illetve itt látszik ez az új kőris fasor, ugye ez most hát körülbelül 30 éves nagyjából ez a fasor, és fantasztikusan kezd összeérni a lombja, érdemes ezt figyelni jövet menet, mert ez egy tényleg nagyon-nagyon szép, egységes fasorrá kezd válni, és ahogy így a villamos jön benne tavasszal, vagy nyáron, vagy ősszel, tehát minden évszakban nagyon szép. Én gyakorlatilag minden nap kétszer látom, mert itt szoktuk vinni a gyerekeket óvodába, iskolában megint, amikor jövünk haza, megint látjuk, tehát én szinte minden nap megcsodálom, hogy milyen szép ez a fasor. És hát ugye itt megint csak érdemes ezen elgondolkozni, hogy egy ilyen fasor akkor igazán szép, ha egységes, ha egykorú, hogyha összeérő lombú, hogy talán a mi életünkben is érdemes bizonyos dolgokat nem így foltozni, pótolgatni, valahogy kiegészítgetni a hiányokat, hanem érdemes radikálisan újat kezdeni bizonyos dolgokban, és hogy ez a fasor erre is emlékeztethet, hogy újat lehet kezdeni akár Istennel, és lehet egy teljesen új és így ilyen gyönyörű virágzó állapotra eljutni ebből az új kezdetből, ugye ez az újonnan születésből. Közben, képzeletben elhaladtunk a János kórház mellett. Hát azt hiszem, hogyha a János kórházra gondolunk, akkor azért először nem ez a kert jut eszünkbe, hanem hát a végtelenül lerobbant kórházi állapotok. Sajnos hát ebből is van talán már sokaknak élménye. De azért érdemes rácsodálkozni, hogy milyen fantasztikus kert veszi körül a kórházat, illetve általában egy picit így gondolni a városnak a régi kórházaira, amik a 19. század végén, vagy a 20. század elején épültek. Akkoriban még a kórház építéshez szervesen hozzátartozott az, hogy egy park vegye körül, egy kórházkert. Ez részben azért is volt így, mert a korabeli gyógyítási elképzelés azért egy hosszú távú kórházi tartózkodással számolt. Ugye manapság egyre inkább arra törekszünk, hogy az egynapos sebészet, vagy a minél kevesebb kórházi jelenlét legyen. Akkoriban ez hát így a fürdők vagy szanatóriumok mintájára sokkal egy hosszabb kórházi tartózkodással számoltak, és ehhez hozzátartozott az, hogy mivel ott töltenek emberek akár heteket is, ezért legyen egy park, legyen egy kert, ahova ki lehet ülni, és hát ott gyógyulni, hát tulajdonképp a természetben. A János kórház is 1898-ban nyílt meg, és hát ott picit sötét a kép, de azért aki jár a Jánosban, érdemes rácsodálkozni. Rögtön a főbejáratnál van két hatalmas nagy platánfa, gyönyörű szép példányok, illetve hát a ki gondolná erről a képről, hogy ez is a János kórház kertjében. Tehát ilyen gyönyörű részletek vannak néhol, szobrokkal, padokkal, szép árnyas fákkal, és vannak kifejezetten tekintélyes, méretű és idős fák is, tehát erre is rá lehet csodálkozni. Ez egyébként, ez a platán megint csak egy kitekintés a Biblia világa felé. A ígéret földjén, Izraelben is honos a platán, annak a keleti platán változata. Magyarországon általában nem ez nő, hanem egy hibrid, ez egy nagyon érdekes dolog. Tulajdonképpen egy amerikai platánfaj és a keleti platán találkozott valahol Angliába, és ebből jött létre az a nagyon kedvelt városi fa, ami nálunk is a legtöbb platán ilyen, ami ötvözi a mindkét szülőnek a pozitív tulajdonságait is, tehát egyfajta ilyen kedvező hibrid. És hát a számomra ez mindig egy érdekes szimbóluma, egy kicsit így a magyarságnak is, hogy ez a kelet és nyugat valahol itt találkozik nálunk, és hogy a platánok is ilyenek, amiben a kelet és a nyugat találkozik, és hát talán az is hozzátartozik, hogy a mi szívóságunk is valami ilyen, hogy mind a kettőből táplálkozik. Tovább megyünk, még a Szilágyi Erzsébet fasor mellett található a Városmajor, amiről talán nem is gondolnánk első hallásra, hogy ez Buda legrégebbi közparkja. Tulajdonképpen ez a törökkor végéig egy kaszálló volt, ugye lényegében az Ördögárok pataknak az árterülete, ahova néha kiöntött, aztán tavaszi áradások után visszavonult, és egy nagyon dús füvű kaszálló volt. A török kiűzése után ezt a várparancsnok szerezte meg, nem teljesen igaz úton, aztán évtizedekig pereskedett vele Buda városa, végül sikerült megkerülni Budának, aki aztán felajánlotta második Józsefnek, második József pedig felajánlotta a köznek, és így lett az 1700-as évek végén már a második József ideje alatt közpark ebből a területből. Mondom, Buda első központja. Nyilván akkor Buda körülbelül a Szél Kálmán térig tartott, tehát a Víziváros meg a Várnegyed volt akkoriban Buda, tehát ez már a városon kívüli zöld területnek számított. Valószínűleg akkor telepítették az első, tehát akkor volt először szervezett telepítés a Városmajorban 1785-ben. Azt mondják, hogy a 60-as években még megvolt néhány szilfa ebből az eredeti telepítésből, nagyon öreg szilfa, és én most jártam ott azzal a szakemberrel, aki a könyvnek is a szaklektora volt, és ő mutatott egyet, ami még lehet, hogy túlélte a 60-as években lévő ilyen szilfa vész, tehát lehet, hogy egy még ebből az eredeti telepítésből még megvan ott a Városmajori templom mögött. De hát utána többször rendezték a területet, ami nagyon lényeges volt, hogy itt a képeken még 87-ben a festményen, vagy még 15-ben a fényképen is azt látjuk, hogy egy nyitott patak medercseli ketté, ugye az Ördögárok medre ment keresztül ezen a területen, de ahogy a Tabánban is már befették a Ördögárkot, itt is már inkább problémát okozott, ugye nem volt tiszta a vize, bűzös volt, fertőzéseket terjesztett, ezért a első világháborúban hadifoglyokkal végeztették el ezt a munkát, hogy ők temették be az Ördögároknak a medrét, és ugye ma már nem látjuk a parkba sétálva, csak sejthetjük. Leginkább onnan lehet sejteni, hogy körülbelül hol megy a meder, hogy a Városmajori templomnak ugye a templom tornya az nem közvetlenül az épület mellett van, hanem mondjuk 30 vagy 20 méterrel odébb. Az azért van, mert pont ott megy keresztül az Ördögárok is, hát oda nem lehetett volna alapozni a templomtornyon. Tehát úgy lehet sejteni, hogy körülbelül hol megy az Ördögárok. Illetve hát magából egy picit a növényzetből is. Itt csak néhány hangulatkép, egyébként egy nagyon szépen rendezett park, sokat dolgoznak benne, és egy kicsit túlságosan fásított park, tehát hogy kevés benne az a gyep, vagy a olyan terület, hogy a fák igazán teljes koronájukkal tudnának kifejlődni, de hát nyilván az idős fákot már nem vágják ki emiatt. És ami még sejtetheti, hogy hol van az ördögárok, az két ilyen nyárfa. Ugyanis ez egy tipikusan olyan faj, ami a vízparton szokott nőni. Nagyon szereti a vizet, és a 1967-ben, amikor a Főkert 100 éves volt, akkor csináltak egy mintajátszóteret, ami hát tulajdonképp ma is nagyjából változatlan módon üzemel. Annak a sarkán van az egyik nyírfa, ez a jobboldali, és a másik pedig a mondjuk 15-20 méterrel odébb a szintén ott van, a játszótérhez közel. Én legalábbis azt gondolom, vagy úgy a térképek alapján azt gondolom, hogy pont a kettő között van a ördögároknak a medre, tehát hogy ez valahogy ilyen szépen kirajzolja ez is a, ugye a patakparti fák azt, hogy milyen is volt régen ez a park. És hát ezek hatalmas, ugye gyorsan növő faj, csodálatos, hatalmas lombjuk van, és nagyon vastag törzsük. És hát eszünkbe juthat erről ez a bibliai idézet, hogy mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit. Nincs mitől félnie, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad, száraz esztendőben sem kell aggódnia a szüntelenül termi gyümölcsét. Ugye hát ez inkább csak ezt a fehér vattás termését szokta teremni, amit nem szoktak annyira szeretni a parktakarítói, de ilyen szempontból megint egy szép szimbólum lehet a számunkra, hogy ilyen egy víz mellé ültetett fa, tehát hogy ez az üdesség, ez az életerő, ez a fantasztikus nagyság, ami ebből fakad, hogy ő a mélyben a vízhez hozzájut, és ugye megint csak ez a Bibliában úgy szerepel, hogy mi is Istentől nyerhetünk ilyenfajta vizet a szimbolikus gyökereinkkel, és így virágozhatunk, hogyha valóban jó forrásból vesszük a vizet. Eljutottunk ugye a Szélkámen térhez, és egy kicsit messzebb megyünk, vagy egy tovább kalandozunk, egészen a Gülbaba türbéjéig, ugye ez a Margit körúttól fölfele van, már majdnem a Dunaparton. Hát ennek is hosszú, hosszú története van, hogy ki is ez a Gülbaba. Tulajdonképpen egy dervis szerzetes volt, és hát itt Budán, amikor elfoglalták a budai várat, ugye 1541-ben, akkor néhány héttel a vár elfoglalása után, ezt csak én képzelem el, valószínűleg miután meg kidobálták a mai Mátyás templomból az összes berendezést, ami nem tetszett nekik, meg lefejezték a szentek szobrait, meg kifosztogatták ott a várat, akkor tartottak egy örömünnepet, ugye Allahnak megköszönve ezt a hatalmas diadalt, hogy Budavárát bevették, és ezen az örömünnepen ott volt Gülbaba, aki hát a romantikusabb fordítás szerint ez a gül, ez a rózsát jelenti, és hogy tehát ez a rózsák atya. A valószínűleg hitelesebb fordítás szerint ez a kopaszt is jelenti, ez a gül, tehát ez a jellegzetes ilyen kopasz dervis frizurája lehetett, vagy hát nem frizurája, hanem antifrizurája, és tehát minden esetre ő ott halt meg, ezen a hálaadó ünnepségen halt meg, és hát maga Szulejmán is megsíratta állítólag meg, tehát hogy egy óriási tiszteletnek örvendő tanító volt, és néhány évvel a halála után már egy türbét emeltek, egy ilyen síremléket emeltek az ő holtteste fölé, és ebből nagyon hamar egy zarándokhely vált, ugye egy iszlám zarándokhely volt itt a budai hegyekben. És ez annyira fontos volt valóban a törököknek, hogy folyamatosan, tehát a török kiűzése után is történtek erre diplomáciai törekvések, hogy ezt ne rombolják le, vagy ne legyen ennek baja. Persze a török kiűzése után a jezsuita rend kapta meg ezt a türbét, és át is alakították annak rendje és módja szerint kápolnává, tehát ugye végül is a történet fordítva is lezajlott. És aztán teltek múltak az évek, évtizedek, és végül a 19. század közepén egy Wagner János nevű építész vette meg ezt a telket, amin továbbra is ott volt ez a kápolnával alakított türbe, amit továbbra is nagyon sok zarándok keresett föl, iszlám hitű zarándok. És már a 19. században ugye a Törökországgal való diplomáciai kapcsolatok miatt is fontossá vált ez a terület. Olvastam róla, hogy több küldöttség jött, megnézték, hogy lehetne rendbe tenni. Voltak ilyen adományok is, tehát hogy ez egy fontos hely volt tényleg. Ez a Wagner János, aki egy nagyon neves és nagy építésze volt a dualista korszak Budapestjének, ő végül is vállalta ezt, hogy egy olyan épületet emel erre a telekre, ami tiszteletben tartja a türbét, és így született meg ez a épület. Tehát itt most a fotó nem látszik, de hogy ez a türbe az középen van, tehát hogy ez tulajdonképpen ez a négy, hát itt három látszik, de ez a négy oszlop, ami körülvett ezt a belső udvart, ez tulajdonképpen csak egy ilyen sétáló árkád sor volt, és belül van a türbe, tehát hogy ilyen módon hozzáférhető volt a zarándokoknak továbbra is. Ez egy nagyon romantikus, nagy épület volt, és amikor Wagner ezt felépítette, akkor rendezte a hegyoldalt is, vagy ezt a meredek oldalt is. 1893 körül készült el, és valószínűleg akkor ültette el azt a kis gesztenyefát az épületnek a hozzánk legközelebb eső sarkára, amit ma is láthatunk. Ugye itt a képeslapokon valamennyire lehet sejteni, hogy valóban ott van egy kis vadgesztenyefa, és ma, hogyha megnézzük ezt a nagyon szépen felújított épületet, akkor hát ez az erősen visszametszett vadgesztenyefa, ez az, ami még most is őrzi a Wagnernek az emlékét, illetve hát közvetve a gőbabáit is. Ugye az épület a II. Világháborúban nagyon megsérült, és le is bontották a 60-as években, aztán többször próbálták ezt újra, hát életet lehelni bele, és hát most az elmúlt két éve készült el ez a nagy rekonstrukció, most a Wagner-féle épületnek a pincéjét felhasználva egy múzeum van ott lent, illetve egy gyönyörű török kert, és ott fantasztikus kilátás van innen Budapestre, szóval én akárhányszor voltam ott, mindig tömött sorokba vonultak a turisták rajta, tehát tényleg egy egyedülálló hely. És hát itt van ez a vadgesztenye, nagyon érdekes, ha valaki ott jár és megnézi a talapzatát, vagy a törzsét, a kőbe vésve egy feliratot is tettek alá, amin röviden ott van ez a történet, hogy ezt a fát Wagner János ültethette, és hogy mi mindent megélt itt az elmúlt századokban. Tehát itt tényleg egy kicsit megélhetjük ezt, és akkor ez most a gondolati rész talán, hogy a fa léptékkel mért idő az egy kicsit más, mint az ember léptékű idő. Tehát hol van már a Gülbaba, de hát pláne még az hagyján, de hogy hol van már a Wagner János, meg hol van az az egész világ, amiben ő élt, meg amit képviselt, meg amilyen házakat felépített, ugye két világháború forradalmak, minden lezajlott, és ez a fa még mindig ott nő, és ez még mindig ugyanaz a fa. És ez egy érdekes ilyen léptékváltásra ösztönözhet minket is, hogy egyfelől a dolgokat nézhetjük a saját életidőnkön belül, de hogy lehet egy ilyen nagyobb perspektívából is szemlélni a folyamatokat, 100 évekbe, 200 évekbe, vagy hosszabb időfolyamokba nézni. És hát ugye a Bibliában meg azt olvassuk, hogy Istennek a léptéke az még ennél is nagyobb, ugye, tehát neki 1000 év is akár egy rövid pillanat lehet, tehát hogy ez a fajta léptékváltás, ez eszünkbe juthat mondjuk, akár ezt a fát látva is. Na és hogyha itt vagyunk a kis dombon, innen leereszkedhetünk gondolatban tovább a Lukács fürdő felé, ugye már a Dunapartra. A Lukács egy nagyon elegáns, szépen megépített fürdő volt, és mint ilyen, ehhez az 1880-as években a fürdőkultúrához ugye hozzátartozott a kertben való sétálás, az elmélkedés is, sőt, talán a fürdőkultúrának ez az egyik legfontosabb része volt, akárhol nézzük a monarchia területén ezeket a klasszikus fürdőhelyeket, mindenütt egy nagyon szép park kíséri a fürdőt, sokszor fedett sétányokkal is, hogy minden időben lehessen használni. Ilyet alakítottak ki a Lukács fürdő környékén is. Valószínűleg 1897-ben parkosították, vagy azok, amiket ma látunk, fák, növények, azok valószínűleg akkor ültették el őket. Sajnos ez a Lukácsnak a Duna felé eső része, amit itt most a 37-es archívképen látunk, sajnos ma ez egy eléggé lerobbant állapotú parkrész. Valahogy senki se jár ott, mert a hév, meg az autóút nagyon elvágja a Dunától, és hát a soksávos autóút mellett kevesen, tehát nincs igazán kedve az embereknek sétálni. Nagyon elhanyagoltak az utcabútorok is, néha ilyen furcsa figurák is vannak ott, tehát sajnos ez egy gyönyörű kert lehetne. Az épület is nagyon rossz állapotban van, tehát néhol életveszélyes közel menni hozzá. De hát valamikor ez így nézett ki, és mondjuk ez a kis platánfa itt a képnek a sarkán, ezt be tudtam azonosítani, hogy ez ott van, és hát nyilván egy ekkora törzsű, gyönyörű nagy platánban már. Valamikor lehet, hogy Erzsébet királynő emlékére is ültettek itt fákat, tehát lehet, hogy némelyik fa az ilyen Erzsébet emlékfának is nevezhető. Amit jobban ismerünk a Lukács fürdőről, az inkább a belső parkja a fürdőnek, tehát ami a hegy felől van, hogyha belépünk a Lukácsnak a területére. Hát azt hiszem, hogy ezek is olyanok felejthetetlen szépségű hát zömében platánfák, amit hogyha valaki járt a Lukács fürdőbe, akkor erre így biztos, hogy felfigyelt. Ugye a Lukácsnak nagyon nívós közönsége van, írók, költők, a művészeti életnek a nagyjai jártak és járnak oda. Rengeteg irodalmi műves megörökíti ezeket a platánokat, amelyek most már túlnőtték az épületet, és már a fenti teraszra is tudnak árnyékot vetni. És hát tényleg egyébként egy gyönyörűen ápolt kis parkrészlet ez is. Ezek nagy értékek, ezek a platánok, és hát ahogy említettem, itt is egy kicsit eszünkbe juthat a platánnak ez az érdekes kelet-nyugati összegződése, illetve maga az a szemlélet, amivel ezek a fürdőhelyek épültek, hogy néha tudjunk megállni, tudjunk szemlélődni, tudjunk csak úgy sétálni egy parkban, mert hogy ez manapság lehet, hogy nehéz, vagy sokak számára nehéz egy kicsit így megállni és elcsendesedni, akár ebben az elcsendesedésben Istenhez fordulni, imádkozni, teremteni egy kis nyugalmat magunk közül. Egy ilyen fürdőnek a kertje, parkja, az pont ezt a célt szolgálta eredetileg is, és hát akár ez is egy ilyen alkalmas helyszín lehet erre. No, és akkor innen a partról elindulunk felfele a Rózsadombra újra. Remélhetőleg ez néhány héten belül, vagy mondjuk egy hónap múlva már a valóságban is így lesz. A Rózsadombon nagyon sokfelé vannak idős mandulafák. Hát itt nem látszik teljesen van ezen a képen, ez például a Törökvészi úti iskolával szemben van, ez olyan 70-80 éves lehet, gyönyörű, csavart, törzsű mandulafa, de ha amikor mandula virágzás van, akkor szerte lehet látni a rózsadombon nagyon sokfelé a virágzó mandulákat. Ugye a mandula nem véletlenül van a rózsadombon, általában a mandula azokat a helyeket szereti, ahol a szőlő is jól érezte magát. Ma már talán ezt nem jut annyira eszünkbe a budai hegyeket látva, hogy valamikor ez egy nagyon virágzó és fantasztikus szőlőkultúrának a helyszíne volt, ameddig a szemmel látott szőlő borította a budai dombokat, és hát a rózsadomb is egy ilyen szőlőhegy volt, teleültetve mindenütt szőlőkkel, és a mandula ezeket a helyeket szereti, ezt a jó, benaposzottságú domboldalakat, ahol a szőlő is megnő. Épp ezért például a Gellért-hegyen találhatunk még ilyen öreg mandula fákat, amelyek szintén még a szőlőkultúrára emlékeztethetnek. És hát nem kell mondani, hogy a mandula ugyanakkor szintén egy nagyon ősi szimbólum. A Bibliában is sok helyen megjelenik a mandula. Például én ezt nem tudtam, csak most, amikor utána olvastam, hogy ez az Áron veszelje kihajt, ez egy mandula ág, konkrétan a fajtáját tekintve. Tehát egy mandula ág az, ami kihajt. Illetve hát Jeremiás is úgy emlegeti, mint az új reményt a mandulát. Tehát az izraeliek számára is, vagy hát a zsidóság számára is a tavasz első virága a mandula jelentette az új kezdetet, mint ahogy hát nálunk is az első fa, ami tavasszal elkezd virágozni. És hogy még a menórán, tehát ugye ezen a gyertyatartón is mandula virágábrázolások voltak, tehát ugye ez ennyire összekapcsolódik ugye a Áron veszélye miatt a zsidósággal is. És hát nekünk magyaroknak ugye azt se kell nagyon magyarázni, hogy ugye a Janus Pannonius kapcsán is milyen sokat jelent maga a mandula és a mandula virágzás, és az, hogy ezt láthatjuk. Szóval én például már nagyon várom, hogy végre kihajtson a mandula. Na, innen tovább sétálva mondjuk a Gábor Áron úton lemegyünk, és elkanyarodunk a Fenyves tér felé, ami ugye már itt a gyülekezethez is közel van, hivatalosan Nagy Lajos térnek hívják ezt a teret. Nekem a magyar tanárnéném mindig, minden alkalommal elmondta, hogy ez nem az a Nagy Lajos, mármint, hogy nem a király Nagy Lajosról van elnevezve, hanem az író Nagy Lajosról. Eredetileg ez a része a városnak szintén szőlőhegy volt. A régi térképeken ezt az oldalt termő oldalnak jelölik meg a térképek. Tehát valószínűleg egy kifejezetten jó rész volt a szőlősön belül is. Tulajdonképpen a 20. század előtt nem találunk itt építményt, esetleg egy-egy csőzházat, vagy régi ilyen kis présházat. Az egyik, az pont itt a tér mellett állhatott, vagy a régi térképek, legalábbis ott jelölnek egy kis házikút mellette. A mai Hidász utca, illetve a Fenyves utca, tehát ami tulajdonképpen ennek a térnek a két oldalán jön le, az mind a kettő egy árok volt. Ugye ez megőrződött, ez a név a virágároknak a nevében, tehát ott az egy még mélyebb árok volt, a virágárok, de hogy a régi térképek ezt a Hidászt is, meg a Fenyvest is eredetileg egy ilyen árokként jelölik, tehát ilyen módon a természet már régen kijelölte a határait. Az első ház itt 1870-ben, mondom, ami látszik, hogy egy ilyen kis házikó volt. És hát tulajdonképpen a területnek akkor változott meg az egész helyzete, amikor a Hadapróbdi iskola, a mai akadémia, vagy hát manapság ugye részben üres terület ide költözött, akkor alakították ki ezt is ilyen parkká, illetve hát tulajdonképpen 1930-as évek közepén rendezték ezt az egész területet, és akkor nyilvánították parkká ezt a részt is. Akkor még egy kis árok egyébként középen átfolyt rajta. 1938 óta áll a téren ez a korsós nő szobor, és hát a fenyőket is akkor ültették valószínűleg, tehát azóta már szépen megnőttek, és hatalmas fák lettek ezekből is. Ugye ezek zömében fekete fenyők, egyébként néhány öreg kőr is van a téren, de azért alapvetően ugye a fenyők dominálnak, és hát nyilván ezért is részben ezért is hívják fenyvestérnek. Ugye ezeket a fákat alapvetően a kopár területeknek az újra zöldítésére hozták be Magyarországra, és nagyon sok helyen alkalmazták a fekete fenyőt ilyen célra. Vannak ellenzői is nagyon a fekete fenyőnek, hogy nem való ide, ugye nem őshonos, de minden esetre ennek a térnek a hangulatát nagyon meghatározza. Hát, hogy mi juthat eszünkbe a fenyőkről? Hát azt hiszem, a legtöbbeknek a karácsonyfa szokott eszébe jutni, ami ugye nem bibliai eredetű, abszolút egy modern szokás. Ennek nincsen bibliai alapja a karácsonyfának, ezt hiába is keresnénk. De az viszont eszünkbe juthat, amiért a karácsonyfa mégiscsak bekerült a ünnepbe, hogy az örökzöld, az örökké hát levelek ugye mindig zöldek maradnak, tehát hogy ez azért mégis olyan fontos lehet a számunkra, és különösen megint csak így télen az ember örül ennek a zöldnek, ami körülveszi. Tovább megyünk, itt a fenyvestértől lemegyünk a Kelemen László utcához, akkor két érdekes növényt is találunk ott a Kelemen László utcai híd mellett. Az egyik egy hatalmas nagy nyárfa, amit talán már sokaknak megakadt a szeme így a villamoson ülve. Hát valószínűleg egy fekete nyár, és olyan 80-100 éves lehet, óriási vastagságú, tehát nagyon vastag törzse van, én több olyan 6,5 méter kerületűnek mértem. Lehetséges, hogy ez két fa nőtt össze, és azért ilyen nagy, de mindenképpen egy gyors növekedésű fajról van szó, tehát az is lehet, hogy egy fa, de ilyen kedvező helyen van, hogy ilyen gyorsan nőtt. Két éve ezt is eléggé visszametszették, de már szépen kihajtott újra, tehát most már idén tavasszal egészen szép lesz neki a koronája. Ugye ez egy nedves területen növő faj. Magyarországon nem volt ritka, lévén, hogy nagyon sok ilyen nedves terület volt. Manapság egyre ritkább, sőt, már védett fajjá is nyilvánították, tehát érdemes hát ilyen szemmel is büszkének lenni rá, hogy nekünk itt Pasaréten van egy ilyen hatalmas fekete nyárfánk. Maga a híd az valószínűleg az 1800-as évek közepe óta vezet át itt az Ördögárkon. Hát az a baloldali kép az egy nagyon-nagyon ritka alkalom, amikor ennyi víz volt az Ördögárokban, azt akkor azért fotóztam le, mert én soha nem láttam még ennyi vizet benne, de ugye régen, amikor még nem volt ennyire beépítve az Ördögároknak a vízgyűjtő medencéje, akkor valószínűleg valahogy ilyen, így nézhetett azért ki. Most már inkább ez a jellemző, hogy csak eső után van benne egy kis víz, de egyébként üres ez a meder, nincs benne víz. De hát azért a gyökerek valószínűleg mégiscsak olyan mélyen vannak, hogy a fa azért megfelelő mennyiségű vízhez tud jutni. Érdemes itt is eljátszani az a gondolattal, hogy mit láthatott ez a fa. A közelében például volt egy zöldvadászhoz intézett vendéglő már 1820-as évektől, de hát lehet, hogy a vendéglőnek a italozó társasága sokszor kiült ide a patakpartra, és aztán később lehet, hogy éppen ez alá a nyárfa alá. Vagy 1920-as évektől itt innen indult a Gugerhegyi autóversenynek a rajtja, egy hosszú gyorsítással a Kelemen László utcán, és aztán föl a Kapin. Tehát itt ez a fa, ez már láthatta ezeket a korabeli automobil csodákat, amikben megérkeztek a hát főleg az elitnek a tagjai, és innen a gyakorlatilag a fának a tövétől indultak. A másik fa, amit hát a képeken látszik, ott bal oldalt, ez a, hát ilyen bokorszerűnek tűnik, ez egy narancs eperfa. Más nézően maklúra, vagy osztásnarancsnak is hívják ezt a fajtát. Ez egy Észak-Amerika déli részéről származó fa, tehát ez nem őshonos Magyarországon, hanem ez egy behozott faj. Ez az osztásnarancs név, ez onnan ered, hogy egy indián törzs nagyon kedvelte ezt a fát, és az íjait is ebből faragtatott, őket hívták így osztástörzsnek, Oklahoma környékén. És hát ott fent látjuk ezt a jellegzetes gyümölcsét, valószínűleg ez az, amit már mindenki látott, vagy ezt ismerheti. Azért hívják narancs epernek a fát, mert az eperfához hasonló termése lenne, tehát ez a kis, ugye ilyen eperszerű, szederszerű termés, de ez az, ami összenőve egy ilyen gömbé áll össze, ami hát körülbelül narancs méretű, tehát innen ez a furcsa elnevezés. Egyébként ez az érdekes, hogy ezt nem nagyon fogyasztja semmilyen állat, ezt a termést. Hát leginkább ilyen focizni jó vele, vagy így rugdosni, vagy én legalábbis nagyon szerettem ezt gyerekkoromban. Valószínűleg a pasaréti kertekből vadult ide ki. Az első ilyen narancseperfát azt József Nádor hozta a Margit szigetre, és az egy nagyon különleges, nevezetes fa, mert az már az 1838-as Jeges-Dunai árvízkor is ott volt. Az árvízben megdőlt, és mai napig látszik, hogy a törzse így fekszik, és aztán onnan nő az ég felé. Tehát ez egy nagyon híres és szép narancseperfa, azt érdemes a szigeten megnézni. Hát ennek a narancsepernek ki tudja, melyik kertből került ide a magja. Egyre több helyen lehet egyébként látni, most például Martonvásáron láttam a parkban, hogy hatalmas példányai vannak, vagy a városban itt-ott járva, tehát jól érzi magát ez a fa itt a mi éghajlatunkon, és egyre több helyen nő. Hát ez is ugye egy érdekes szimbólum így együtt, egy őshonos magyar fa, és mellette egy távoli vidékekről ide került fa, és ez a kettő őrzi a pataknak a partját így egymással szemben. Egyébként ilyen nyárfák a Jordán mellett is nőttek, tehát azon a nedves, néhol mocsaras területen is jól érezték magukat. Illetve hát az narancseper rokonát, az eperfáról, szederfáról szintén olvashatunk a Bibliában, tehát az is a zsidóság számára is ismert fa volt. És akkor egy pici kitérőt teszünk még Hűvösvölgy felé, még két fa lesz hátra. Az egyik az a, hát innen négy villamos megállónyira a Heinrich István útnál van, mármint a Kelemen László utcától négy megállónyira. A Heinrich István utcai olimpiai emléktölgy. Ennek az a története, hogy 1936-ban az olimpián a nyertesek, akik a dobogónak a legfelső fokára állhattak, az aranyérem mellé mindenki kapott egy kis tölgyfa csemetét. Ugye a tölgy, ahogy az előadás elején mondtam, egy nagyon régi szimbólum. Ugye lehetséges, hogy már az ókori olimpiákon is megjelent, ez ugye inkább babérkoszorút szoktunk mondani, de lehet, hogy tölgykoszorú volt az igazából. Minden esetre ez a gondolat indította a szervezőket akkor, hogy mindenki kapott egy ilyen kis tölgy csemetét, és Zombori Ödön nevű sportolónk a szabadfogású birkózásban lett aranyérmes, ő is kapott egy ilyen kis csemetét, ott látszik a kezében, a dobogó tetején, abban a kis cserében a szorongatja kis fácskát, és amikor visszajött Budapestre, akkor itt a Hűvösvölgyben, a Heinrich István úton ültette el ezt a fát. Egyébként ez egy ferences kolostor, illetve ugye a Magyar Szentföld templom van emögött, tehát egy ilyen egyházi központ volt, azt nem tudom, vagy nem tudtam kideríteni egyenlőre, hogy neki milyen kötődése volt ide. Mindenesetre itt ültette el ezt a fát, és hát ma pedig egy ilyen fantasztikus nagy tölgyfa, amit ott láthatunk, ha arra sétálunk. Szerintem ez egy nagyon szép és ritka dolog, hogy láthatjuk a fának az egészen csecsemőkori képét is, és aztán most még már láthatjuk egy ilyen szép nagy faként. És rajta van egy kis emléktábla, tehát akinek jó a szeme, az el is tudja olvasni, hogy került ide ez a fa. De hogy egy picit a tölgynél maradjunk, ugye a tölgy egy olyan fa, ami megjelenik a Bibliában is nagyon sokszor. Persze ez nem az a faj, mint ami tölgyfánk, tehát ezek más tölgyfajok, de ugye eszünkbe juthat például a Mamré tölgyese, és akkor itt az Ábrahám, ugye, amit az elején ígértem, itt jelenik meg. Ugye ez az a helyszín, ahol a három angyal, vagy maga a Szent Háromság Isten megjelenik. Ezeken a régi ábrázolásokon is rendre ott van a tölgyfa, vagy a tölgyfák, ugye, tehát ez a helyszín, a Mamré tölgyese, ami mindenképp egy fontos helyszín. Az az érdekes, hogy ezen a helyen, a Hebron mellett volt egy hatalmas tölgyfa, ami a tölgy az egyik olyan faj, ami tényleg képes 1000 évig is elélni, tehát hogy itt nem túlzóak az olyan állítások, hogy 800 éves, vagy 1000 éves tölgyfa. Valóban egy lassú növekedésű, de nagyon erős, nagyon szívós fajról van szó. Tehát valamikor már a 4. században volt itt egy hatalmas nagy tölgyfa, itt Hebron mellett, ahova már akkor építettek egy kápolnát, és ha minden igaz, akkor ez annak a fának, tehát ami már a 4. században, mondom, egy kápolna volt mellette, annak még ma is látható ez a csonkja. Tehát könnyen lehet, hogy ez a fa valóban ugyanaz. Hát szegényke már elég ugye elaggott állapotban van, de állítólag még egy ága még hajt, tehát még mindig van élet a gyökerekben, és még mindig képes megújulni. Hát ez egy kivételes kincse, vagy kivételes fa, amire így rácsodálkozhatunk. És hát ugye ez megint csak, ahogy Ábrahám engedelmes volt, és ahogy Ábrahám Isten dicsőségére élt, úgy ez a fa is Isten dicsőségére mutathat rá. És hogy az utolsó helyszínre érjünk a kerületben, nagy különleges kincsünk, így is mondhatnám, hogy nagy mázlink, hogy még egy libanoni cédrusunk is van, ami igazán ritkaság, az egész országban 4 vagy 5 ilyen fa van, Sopronban van, Alcsúton van, meg még valamelyik kastélykertben van libanoni cédrus, de máshol nincs az országban. Viszont itten a mai Nyékváros résznek nevezett részen, tehát ami az Ördögároktól a felfele van, a Vadaskert részben tulajdonképpen, a Kondor útnak hívják ezt, ami mellett nő ez a gyönyörű libanoni cédrus. Ugye ez a városrész egy kicsit ilyen zárvány, oda semmilyen busz nem menj be, meg körbeveszi az erdő, egy ilyen hát elég jómódú városrészecske. Valamikor ez is szőlőhegy volt javarészt, és egy Huber nevű vállalkozó itt egy jól jövedelmező fogadót működtetett. Ugye amikor még nem volt benőve ez a hegyoldal, akkor innen körbe lehetett látni egész a János hegyig és a budai hegyekre, tehát egy nagyon-nagyon jó hely lehetett. sok-sok adatot találtam, hogy különböző egyletek, baráti társaságok ide szerveztek, bálokat, meg találkozókat, tehát egy kedvelt fogadó volt. És az egykori fogadó előtti részen van ez, ahol ez a libanoni cédrus nő. Én azt feltételezem, hogy valószínűleg a fogadós ültethette. A tájékoztató tábla, ami mellette van, az Fedák Sárit emlegeti, de semmi köze Fedák Sárihoz ennek a fának. Ez valahogy szívósan tartja ez az elképzelés magát, hogy ő ültette, de teljesen fals. És hát itt van a mi éghajlatunkon. Fiatal korában fagyérzékeny faj, ez valamiért átvészelte ezeket a kritikus éveket, és hát szépen termi a tobozait, és nagyon jó állapotban van. Ugye kezd kialakulni lassan ez a jellegzetes, szétterülő, ernyőszerű megjelenése, amit ugye a csontvári képeiről is ismerünk. És hát ugye, ha bibliai szemmel nézzünk, hát a libanoni cédrus megint csak egy olyan fa, amit nagyon gyakran, azt hiszem a leggyakrabban ezt említi a Biblia, ezt a fát, talán az olajfa mellett. Ugye a cédrus mindig az erőnek, a stabilitásnak, a hatalomnak a szimbóluma volt, és hát tudjuk, hogy a templom is ebből a fából épült, ugye Salamon külön befektetéseket csinált, hogy így mondjam, hogy cédrusfából tudja építeni a templomon. És hát itt mondanom sem kell, hogy ugye egy ilyen fa alatt ülve, vagy elgondolkozva, vagy a lombjába bámulva elgondolkozhatunk azon, hogy a mi templomunk, a saját templomunk az miből épül föl. És hát ezzel a szintén csontvári képpel zárnám, ami pedig ugye a zarándoklat a cédrushoz címen ismert, tehát hogy ez is egyfajta nagyon fontos jel, vagy hát ezen a képen is így jelenik meg. De hát ahogy az elején hangsúlyoztam, ugye itt a képen egyfajta ilyen kultikus tisztelete látszik a fáknak, hogy azt nem szabad, hogy elfelejtsük, hogy a fák Isten teremtményei, és hogy nem magukat a fákat, hanem őket teremtő Istennek jár ez a fajta tisztelet és dicsőség. Köszönöm szépen a figyelmet!